Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban fogadta Kelemen Hunort, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét. A megbeszélés középpontjában a Parajdi Sóbányát ért természeti katasztrófa állt. A kormányfő hangsúlyozta, ez nem csak helyi, hanem nemzeti ügy is, amely közös fellépést igényel. A kormány úgy döntött, hogy megduplázza a közmédia és az ökumenikus segélyszervezet által a Székelyföldért végzett nemzeti összetartozás napi gyűjtést, ezt még aznap jelentették be. Később Facebook videót tett közzé Orbán Viktor miniszterelnök, amelyben arról beszélt, kormányhatározatot írt alá az Erdélybe küldendő pénzügyi segítségről, illetve a korábbi összeg megduplázásáról. Az emberek által összeadott 166 millió forinthoz a kormány tehát most hozzátesz ugyanennyit, derült ki a videóból. A kárpát-medencei magyarság számára a legnagyobb kihívás a háború, pontosabban az azt tápláló brüsszeli háborús politika, jelentette ki Orbán Viktor a kárpát-medencei magyar képviselők fórumának plenáris ülésén Budapesten. A miniszterelnök hangsúlyozta, ez a háborús politika csak rosszat tartogat a számunkra. Nem áll a Kárpát-medencében élő magyarok és más népek érdekében egy központosított brüsszeli irányítású európai szuperállam, jelentette ki a kormányfő. Az orosz-ukrán háború lett az a katalizátor, amelyre hivatkozva Brüsszel egyre több jogkört igyekszik kisajátítani, elemezte a helyzetet. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az európaiak többsége nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Az országgyűlés elnöke a rendezvényen arról beszélt, nincs külön határon inneni és túli, nincs külön hazai magyar és külhoni magyar ügy, hanem csak egyetlen és egységes magyar ügy van, hiszen ami történik ma a külhoni magyarsággal, az történhet holnap vagy holnap után a hazai magyarsággal is, fogalmazott Kövér László. A bizottság elé tárt dokumentumokból és hangfelvételekből egyértelműen kiderül, hogy a sajtóban már korábban is megjelent Ukrajnát dicsőítő mondatot, a Slava Ukraini kifejezést elmondta Ruszin Szendi Romulus, közölte Bartály Rúzsa Zsolt, katonai nemzetbiztonság irányításért felelős államtitkár, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának rendkívüli zárt ülését követően. Az ülésen elhangzottakról szóló jegyzőkönyvek és hanganyagok egyértelműen és minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy Ruszin Szendi Romulus vezérkarfőnökként a magyar kormány békepárti álláspontjával és a neki adott kötött utasítással ellentétes álláspontot képviselt a NATO vezérkarfőnök ülésén, közölt az államtitkár. A volt vezérkari főnök nem képviselte azt a magyar hivatalos álláspontot, amely közismert az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, az ülésekről szóló hivatalos jelentéseket meghamisította, mondta el Kósa Lajos, a bizottság fideszes elnöke. Amit viszont az elnök a bizottság nevében állít, az nem a bizottság álláspontja, erről pedig Lukács László György, a bizottság jobbikos tagja beszélt, és ezt a bizottság másik két ellenzéki tagja is megerősítette. Magyar Péter kifogásolta, hogy az ülésre nem hívták meg a legfőbb érintettet, Ruszin Szendi Romuluszt. A volt vezérkari főnöknek ugyanis 2 percébe kerülne, hogy porrá zúzza a Rogán Antal által írt mesekönyvet, így fogalmazott a Tisza párt elnöke. Szerinte Holló Istvánról, a kémkedését letartóztatott ukrán állampolgárságú férfiról pedig gyorsan kiderült, hogy tavaly őszig üzletelt kormányközeli körökkel, például a belügyminiszter egyik bizalmasával. Megsértette az uniós jogból eredő kötelezettségeit Magyarország a még 2021-ben elfogadott gyermekvédelmi törvénnyel, állapította meg az Európai Unió Bírósága. A főtanácsnok felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a mostani döntés jogi kötőerővel nem bír. Végül az időjárásról. A folytatásban derült lesz az ég, kevés felhővel felettünk, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20, napközben aztán 30 és 35 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A pápa telefonon beszélt Putyin orosz elnökkel. 14. Leó beszéde a Szentszéki Államtitkárság dolgozóihoz. A pápa szolgálatában nagyon fontos a Szentszéki Államtitkárság munkája. A Szentatya kinevezte dr. Luigi Carbonét a Vatikáni Egészségügyi Igazgatóság élére. Leó pápa. Az USA-ba kivándorolt sok olasz bevándorló jellegzetessége a katolikus hit volt. Egy ház. Sajgó Balázs atya elmélkedése pünkösd vasárnapra.
XIV. Leó pápa telefonon beszélt Putyin orosz elnökkel. 14. Leó pápa Vlagyimir Putyin elnökkel folytatott telefonbeszélgetése során arra sürgette Oroszországot, hogy tegyen egy lépést a béke érdekében, hangsúlyozva a párbeszéd fontosságát. Szerdán délután 14. Leó pápa és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon beszélt, amelyben az ukrajnai háború állt a középpontban. Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója, az újságíróknak elmondta, hogy a pápa és az orosz elnök megvitatták a humanitárius helyzetet, valamint, hogy elő kell segíteni a segélynyújtást ott, ahol szükséges. A pápa felszólította Oroszországot, hogy tegyen egy békét elősegítő gesztust, hangsúlyozva a párbeszéd fontosságát, a felek közötti pozitív kapcsolatok kialakítása és a konfliktus megoldásának keresése érdekében áll a közleményben. 14. Leó pápa és Putyin elnök továbbá megvitatták a fogolycserére irányuló folyamatos erőfeszítéseket, és hangsúlyozták Matteo Zuppi bíboros, Bologna érsekének ezen a téren végzett értékes munkáját. Leó pápa utalt Kirill pátriárkára, megköszönte a jó kívánságokat, amelyeket pápasága kezdetén kapott tőle, és hangsúlyozta, hogy a közös keresztény értékek hogyan segíthetnek a béke keresésében, az életvédelmében és a valódi vallásszabadság elérésében, hangsúlyozta Matteo Bruni, szentszéki szóvívő.
14. Leó. A pápa szolgálatában nagyon fontos a szentszéki államtitkárság munkája. Csütörtökön fogadta audiencián a pápa a szentszéki államtitkárság munkatársait. 6. Pál pápa újította meg az intézményt, hogy egybegyűjtse és koordinálja a római kúria dikasztériumait és a szentszék intézményeit. Ezt a szerepét erősítette meg a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúció is. Ne hagyják, hogy az ambíciók és a szembenállás megrontsa őket, alkossanak hitközösséget, buzdította őket a pápa, aki köszönetet mondott háttérmunkájukért, amelyet az egyház és a pápa szolgálatára végeznek.
Sono molto lieto di trovarmi con voi, che offrite un prezioso servizio alla vita della Chiesa, aiutandomi a portare avanti la missione che mi è stata affidata.
Nagy örömmel találkozott Leó pápa az államtitkárság munkatársaival, akik értékesen hozzájárulnak az egyház életéhez, segítik őt a rábízott egyetemes szolgálat végzésében. Amint azt a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúció megállapítja, az államtitkárság, ami egy pápai titkárság és az államtitkár vezeti, közelről együttműködik a római pápával magasztos küldetése gyakorlásában.
Mi consola sapere di non essere solo e di poter condividere la responsabilità del mio universale ministero insieme a voi.
Vigasztal a tudat, hogy nem vagyok egyedül, és megoszthatom egyetemes szolgálatom felelősségét veletek, mondta 14. Leó. Bár a szöveg nem írja, de őszintén mondom, hogy az elmúlt néhány hétben, még egy hónap sem telt el péteri szolgálatom megkezdése óta, nyilvánvaló, hogy a pápa nem boldogulhat egyedül, és nagy szüksége van arra, hogy számíthasson sokak együttműködésére a szentszéken belül, különösen is az államtitkárságra. Szívből köszönöm nektek!
Maga az intézmény a 15. század végére nyúlik vissza. Idővel egyre egyetemesebb arculatot öltött, és jelentősen kibővült. Feladatköre is egyre szélesebbé vált, mivel új igények jelentkeztek egyházi téren, valamint az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokban egyaránt. Jelenleg az államtitkárság dolgozóinak fele világi hívő, a nők, világiak és szerzetes nők száma pedig meghaladja az 50-et. Az államtitkárság fejlődése tükrözi az egyház arcát. Egy nagy közösségről van szó, amely a pápa mellett dolgozik. Osztoznak a kérdésekben, nehézségekben, kihívásokban és a reményekben, amelyeket Isten népe megél szerte a világon. Ennek a feladatnak két fontos dimenziója, a megtestesülés és a katolicizmus. A megtestesülés időben és a történelemben ment végbe, mert Isten az ember útját és az emberek nyelvét választotta, és az egyháznak is az a hivatása, hogy ezt az utat kövesse, úgy, hogy az evangélium öröme eljusson mindenkihez, és közvetítsék a mai kultúrákon és nyelveken keresztül.
Nello stesso tempo cerchiamo di mantenere sempre uno sguardo cattolico universale.
Ugyanakkor igyekezzünk mindig megőrizni a katolikus, egyetemes látásmódot, ami lehetővé teszi, hogy érvényre juttassuk a különböző kultúrákat és érzékenységeket. Így erősíthetjük a római egyház és a helyi egyházak szeretett közösségének szálait, valamint a nemzetközi közösségben a baráti kapcsolatokat. Az elmúlt évtizedekben ez a két dimenzió egyre jobban meghatározta a római kúria munkáját. Ezt az irányt jelölte ki Szent VI. Pál, aki a II. Vatikáni zsinat látásmódját magáévá téve érezte, hogy az egyháznak sürgősen oda kell figyelnie a történelem kihívásaira, tekintettel a mai élet gyorsaságára és korunk megváltozott körülményeire. Egyszer s mind rámutatott arra, hogy olyan szolgálatra van szükség, amely kifejezi az egyház katolikus mivoltát. Ezért elrendelte, hogy az apostoli szentszéket kormányzó személyeket a világ minden részéből hívják. A megtestesülés a valóság konkrétumára utal, az egyes témákra, amelyekkel a kúria különböző szervei foglalkoznak. Az egyetemesség pedig az egyház sokoldalú egységének titkára emlékeztet, mindez pedig összehangolt munkát kíván a pápa tevékenységének támogatására.
L'anello di congiunzione e di sintesi è proprio la Segreteria di Stato.
Az összekötő kapocs éppen az államtitkárság. VI. Pál, aki nagyon jól ismerte a római kúriát, meg akarta újítani az intézményt. Meghatározta annak alapvető koordináló és irányító szerepét a többi szentszéki dikasztérium és intézmény számára. Ezt a koordináló szerepet erősítette meg Ferenc pápa Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúciója is, amelyet az általános ügyek szekciója végez az államtitkár helyettes vezetésével. Emellett működik az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok szekciója, amelynek feladata a diplomáciai és politikai kapcsolatok ápolása, az apostoli szék és a különböző államok nemzetközi jogi alanyok között, a történelemnek ebben a kényes időszakában. A diplomáciai személyzeti szekció pedig a pápai képviseleteket és a diplomáciai testület tagjait segíti Rómában és világszerte. 14. Leó elmondta, hogy tisztában van ezeknek a feladatoknak a súlyával, ezért támogatásáról és hálájáról biztosította a dolgozókat. Köszönet hozzáértésükért, szaktudásukért, amelyet az egyház rendelkezésére bocsátanak. Köszönet munkájukért, amelyet szinte mindig rejtve végeznek, és az evangéliumi szellemért, ami ihleti őket. Megismételve Szent VI. Pál buzdítását, Leó pápa azt kérte, hogy az államtitkárságot ne rontsa meg az ambíció vagy a szembenállás. Alkossanak inkább valódi hit és szeretet közösséget. Legyenek a pápa testvérei és gyermekei, akik odaadóan munkálkodnak az egyház javára. Valamennyiüket a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja közbenjárására bízva, Leó pápa köszönetet mondott, mert tudja, hogy minden nap imádkoznak érte. Ezt reméli is, majd szívből jövő áldását adta rájuk, szeretteikre és munkájukra. Pietro Parolin bíboros államtitkár bevezető beszédében szeretetéről biztosította a pápát az államtitkárság valamennyi dolgozója nevében, amit a találkozó elején hosszú és szűnni nem akaró taps is jelzett. Az intézmény összetétele számokban. 246-an dolgoznak az államtitkárságon, ebből 181-en az általános részlegen, 59-en a külügyi szekcióban, és 6-an a pápai képviseletek részlegén. Püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők, világi nők és férfiak egyaránt. Valamennyien az Úr Jézusba vetett hit és szeretet egységében végzik szolgálatukat, megújítva hűségüket Leó pápának, hogy örömmel és hatékonyan folytassa küldetését az egység és a hit megerősítésére, az egyetemes egyház javára.
Leó pápa. Az USA-ba kivándorolt sok olasz bevándorló jellegzetessége a katolikus hite volt. 14. Leó pápa június 4-én szerdán reggel üdvözölte a Nemzeti Olasz-Amerikai Alapítványt a Vatikánban. Olaszországból az Egyesült Államokba bevándorolt sok ember jellegzetessége a katolikus hite volt, amely még a nehéz pillanatokban is támogatást nyújtott nekik, amikor a virágzó jövő reményével megérkeztek új hazájukba. Ezzel a gondolattal üdvözölte 14. Leó pápa szerdán reggel a Nemzeti Olasz-Amerikai Alapítványt a Vatikánban. Az alapítvány létrejöttének 50. évfordulója alkalmából a Szent Péter téren tartott heti általános kihallgatás előtt fogadta őket. A Szentatya angol nyelven melegen üdvözölte az alapítvány igazgató tanácsának tagjait és méltatta erőfeszítéseiket. Ahogy jól tudják, több 10 millió amerikai büszkén vállalja olasz örökségét, még akkor is, ha őseik generációkkal ezelőtt érkeztek az Amerikai Egyesült Államokba. Leó pápa megköszönte nekik munkájukat, hogy a fiatalokat megismertetik az olasz kultúrával és történelemmel, valamint ösztöndíjakat és egyéb jótékonysági segítséget nyújtanak mindkét országban, ami segít fenntartani a két nemzet közötti kölcsönösen előnyös és kézzelfogható kapcsolatot. Az olasz bevándorlók katolikus hite gazdagon kifejezésre jutott a népi ájtatosságban és a vallásgyakorlásban, amelyet az Egyesült Államokban is folytattak. Ez a hit támaszt nyújtott nekik a nehéz pillanatokban is, amikor egy virágzó jövő reményével érkeztek meg új hazájukba.
Egyház. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését pünkösd vasárnapra.
Egy fiatal költő megkérte Babits Mihályt, mondjon a véleményt az egyik költeményéről. Babits elolvasta verset, és a következőt mondta. A vers nagyon szép, színes, tökéletes a stílusa, a ritmusa, ám mindezek mellett van a versnek egy kis hibája, és pedig az, hogy nem vers. És miért nem vers? Kérdezte a fiatal költő. Ha ezt magyaráznom kell, az baj. Vagy érzed, vagy nem érzed, zárta le az elemzést Babits. Az igazi költő ugyanis érzi, ha jól megírt verséből hiányzik valami. Valami titokzatos, körülírhatatlan. Ami a verset versé teszi, amivel a költő a maga belső világát másokkal megérteti. Mi ez a hiány? Mi teszi a verset versé? Mi teszi az embert emberré? Mi tartja életben az embert? Meddig élek? Addig élek, amíg él bennem a lélek. A lélek kilehelése után élettelenné válik az ember. De mi van addig? Sok ember felteszi a kérdést, hogy van-e élet a halál után, de valójában sokkal fontosabb kérdés az, hogy van-e élet a halál előtt. Amikor már nincs élet a halál előtt sem, mert kiüresednek az emberi kapcsolatok, nagyobb teret kap az érdek, mint a szeretet, amikor nem csillog az emberi tekintet, nem sugároz többé semmit, csak tátong benne az üresség, vagyis haldoklik a lélek. Ha az ember nem foglalkozik a lelkével, nem él rendszeres lelki életet, maradnak a külső formák, megszokások és menekülések, és lassan kihal a lélek. Nagy kísértés a látszatépítkezés, a kifelé építkezés. Mindent megszervezni, templomokat szépé tenni, de ha nincs benne élő közösség, vagyis önmagával és egymással őszinte emberek közössége, vagyis egyház, akkor marad a külső, és megmerevedik a forma. Nem azt jelenti, hogy nem szükséges a külső rend, de ha annak nem a belső lelkélet az alapja, akkor tátong az űr, és érezni a hiányt. Amikor ezt észreveszem, akkor minden megfordulhat, hiszen minden újrakezdés úgy történik, hogy az üresség felett Isten lelke lebeg. Így történt ez a teremtés kezdetén, és így történik ez minden újjászületéskor. Ha nem a Szentlélekből való élet az alap, akkor az élet megmerevedik, felszínessé válik, és gyorsan megöregedik az ember, már fiatalon. Nem minden idős ember öreg. Az idős az, aki felett eltelt az idő. Az öreg az, aki nem él a Szentlélekből. Meglátszik ez a ráncok mögött is, hogy ki az, aki lélekből, Szentlélekből él, és ki az, aki megrekedt a felszínen. Bármikor lehetséges a változás, még idősebb korban is. Ismerek olyan időseket, akik 70 év után is változtak. Miért? Rádöbbentek, hogy csak a külső világból nem lehet megélni, és felfelé, majd befelé fordultak, elkezdtek igazán és őszinte szívvel imádkozni, és ez elindította bennük a változást. Persze ennek előfeltétele a belső takarítás. Néven nevezni, kimondani mindent, amire nincs szükség az életemben, s azután hívni a Szent Lelket. Amíg ugyanis nincs megoldás, addig nem született feloldás, feloldozás. A Szent Lélekhez mindig lehet imádkozni, és akkor fokozatosan megnyílik az ég, leszáll a nagy Szent Lélek, eltölti a kicsi lelket, és akkor ezek a kicsi lelkek találkoznak. Így születik lelkes, szent lelkes közösség, egy ház, amelyből árad a szeretet, és megfertőzi azokat, akik ezt megengedik. Sosem késő elkezdeni így, igazán élni, és akkor elindul a változás. A következő történet nagyon szépen szemlélteti mindezt. Egy falu lelkipásztora minden évben, minden vasárnap ugyanazt prédikálta, mint egy évvel korábban. Nagyon kedves ember volt, mindenki kedvelte, de annyi idő után már kezdtek ráunni, hogy ugyanazt hallják. Az egyháztanács összeült és tanakodott. Tudomására kellene hozni valahogy kedves papunknak, hogy minden évben ne ismételje önmagát. A gondnok aztán a plébános elé járult, és előhozakodott a problémával. Plébános úr, tudja jól, hogy mi mennyire szeretjük meg minden, kezdte a gondnok. A pap kedvesen mosolygott, mert érezte, valami fontosat akar közölni vele kedves gondnoka. Szóval, arról lenne szó, folytatta a gondnok, csak annyit kérnénk, hogy mondjon valami újat is, hiszen oly sok éve ugyanazt mondja. A papbácsi elmosolyodott, és csak ennyit mondott. Kedveseim, amikor a gyóntatószékben ti is valami újat mondtok, amikor majd változást látok, akkor fogok én is változtatni. A változás, a megújulás eredménye pedig az, hogy növekedik a szeretet és csökken a félelem. Mennyire nagy szükségünk van erre, ebben a megfélemlített világban. Jöjj, Szentlélek, Úristen! Árazd ránk kegyesen mennyből fényességedet, hogy éljünk, értsünk és megértsünk téged és egymást. Amen.
Egy ház. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották pünkösd vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2023. május 25-i adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel pünkösd ünnepéről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a miskolci stúdióból. Pünkösd ünnepe előtt vagyunk, természetes, hogy egy picit a Szentlélekről szeretnénk beszélni. Teológiai és személyes szempontból is az lenne az első pont, a műsorunk első része, hogy megnézzük azt, hogy ki is az a Szentlélek. Talán minden katolikus keresztény, de lehet, hogy protestáns testvéreink is imádság közben, vagy imádság előtt, vagy a végén gyakran a Szent Háromságot, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevét említjük. Mi katolikusok keresztet rajzolunk magunkra, ez még inkább emlékeztet bennünket megváltásunk nagy titkára. Ebben a rövid kis imádságban, a keresztvetésben ott szerepel a Szentlélek, de talán a keresztvetések alkalmával kevés időnk van arra, hogy végig gondoljuk, hogy mit is mondunk, hogy kihez is fohászkodunk, kinek a segítségét kérjük, és mondhatjuk azt, hogy a hétköznapjainkban a Szentlélek talán háttérbe szorul. A legtöbb ember, amikor imádkozik, persze nagyon helyesen, az Atyához fordul, hiszen Jézus maga is azt mondta, amikor imádkoztok, ezt mondjátok, mi Atyánk. A legtöbb imádságot az Istenhez intézzük, hozzá sóhajtunk föl, hozzá fohászkodunk, vagy Jézus Krisztushoz, akinek a személyén keresztül igyekszünk nap mint nap tökéletesebbé válni, keresve az igazság útját. De nagyon sokszor a Szentlélek csak pünköstkor kap fontos szerepet az egyház életében, vagy a bérmálás alkalmával, amikor külön készülünk a Szentlélekkel való találkozásra, ismerkedésre. Ezekben a napokban pünkösd előtt pünkösdi kilencedet szoktunk imádkozni, de talán ez sem annyira népszerű, mint akár a húsvét előtti nagybőjt, vagy a karácsony előtti adventi időszak, pedig az egyház harmadik legnagyobb ünnepéről van szó. Illő tehát, hogy készüljünk erre az ünnepre, így például lehetőségünk van még, holnap pénteki nap van, böjtölni, kérni a Szent Lelket, vagy akár a szombati napon is külön imádságokban imádkozni, könyörögni, virasztani, szentírást olvasni, és kérni Isten lelkét, hogy az ő ajándékait mi is megkapjuk. Nézzük először azt, hogy ki is a Szentlélek. A Szentlélek az Isten lelke, a harmadik isteni személy. Valóságos Isten az Atyával és a Fiúval egy lényegű. Imádkozzuk ezt a Hiszek egyben is. Mi az ő szerepe az ember és az emberiség életében? A Szent Háromság életének lényege alapvetően a szeretet. A Szentlélek kilép, és ezt a szeretetet, ezt az isteni szeretetet lehozza a földre, eltölti mindazokat, akikre kiárad. Azért, hogy a világ, az emberiség minden önmagán való túllépése, minden megújulhasson a Szentlélek által. A Szentlélek felemel. Nem más, mint Isten felé való hálaadás, az Istennel való egyesülés, a világ megszentelése. A Szentlélekről olvasunk az Ószövetségben is, nem kifejezetten így, hogy Szentlélek, de több helyen is olvashatunk, például a Teremtés könyvében rögtön az elején, hogy Isten lelke lebegett a vizek fölött. Aztán az Úr lelke betöltötte. Vagy például keresztelő Jánosról is olvashatjuk, hogy az Úr lelke volt rajta. Aztán ugyanezt mondja később Szűz Máriáról is az egyház, aki az Istennel egyesült, és az egyháznak a példaképe lett. Ugye a Szent Lelket pünköstkor ígéri meg Jézus az apostoloknak, pünkösd előtt ígéri meg az apostoloknak, és pünköstkor küldi el, ahogy az evangéliumokban ezt olvashatjuk. Jézus a Szent Lélek által testesült meg, hiszen tudjuk, hogy Szűz Mária a Szent Lélektől fogant. Tehát Jézus egész életét átjárja a Szent Lélek. Általa tanít és gyógyít, általa adja magát áldozatul, és Isten lelke keltette őt életre a halálból. A Szent Lélek látszik, hogy élő valóság, akinek működése van. A Szent Lélek mindig is működött, pünkösd előtt is.
még inkább működik pünköst után, amint Jézus ígérete szerint az Atya kiárasztja a világra. A Szentlélek minden emberben működik, nem csak a katolikusokban, vagy csak a keresztényekben. Minden emberi lélek mélyén, az Isten által teremtett világban egy-egy embercsoport, egy-egy közösség szívében, lelkében. A Szentlélek az egység lelke is lehet. A Szentlélek által az Atya is működik a világban, ahogy a teremtés pillanatától kezdve ezt tapasztalhatja a teremtett ember. Néhány szempontot mondtam most csupán, ami az egyház tanítása a Szentlélekről, és most felétek fordulok, és az egyház tanítása után egy kicsit próbáljuk meg ezeket a teológiai mondatokat, szavakat egy kicsit úgy életszagúvá tenni, élettel megtölteni. Kérdezlek benneteket, hogy először is nektek ki a Szentlélek, mit tudtok a Szentlélekről, és mi az, ami esetleg először úgy eszetekbe jut, amikor azt mondja valaki, hogy Szentlélek. Hol találkoztatok ezzel a kifejezéssel először, vagy akár, hogyha a bérmálásotokra visszagondoltok, itt ugye ismét két különböző nézőpontot láthatunk, tehát, hogy mit jelentett számotokra, akár a bérmálás, akár a Szentlélek. És az is egy érdekes kérdés lehet talán, hogy mit jelent ma a Szentlélek, vagy hogy látjátok a ti környezetetekben, például a fiataloknak, vagy ugye a híveknek, akik körülöttetek vannak, vagy a családtagjaitoknak, működik-e a Szentlélek az életében. Olyan érdekes, hogy ezt mindenki tudja, talán emlegetni is szoktuk, hát nem viccesen, inkább siralmasan, hogy sokszor sok fiatal megbérmálkozik, utána aztán eltűnnek a templomból, úgyhogy kibérmálkoznak. Ilyeneket is szoktunk hallani, szoktunk mondani, és tényleg azt látjuk, hogy ha az ember ezt nem veszi eléggé komolyan, akkor nem lesz gyümölcsöző. Hogy ti hogy látjátok ezeket a dolgokat, ezt a helyzetet, és akkor nézzük úgy szépen az elejét, hogy honnan ismerkedtetek ti a Szentlélekkel, milyen emléketek van erről, hogy Szentlélek, mit mond nektek ez a szó? Hiszen egyelőre még csak itt tartunk, hogy ez egy szó, hogy Szentlélek.
A Szentlélekkel először a bérmálás alkalmával találkoztam, és hát a felkészítők alkalmával, és akkor egyre jobban megismerhettem. Hát emlékeim nem nagyon vannak a bérmálás pillanatáról, azért megmaradt nagyon sok minden, mint egy fénykép így az agyamban. Amiben biztos vagyok, hogy sétáltunk a barátnőmmel haza, nagyon szép napsütéses nap, egy vasárnapi mise után, hogy megváltozott az életünk a bérmálást követően, mert egy csomó minden kinyílt, egy csomó mindent megértettünk, az értelmünk is megnyílt volna a Szentírásra magára is, illetve az élet dolgaiban is sokkal könnyebben tudtuk dönteni, sokkal minden világosabbá vált. És tudtuk, hogy ez mind a Szentlélek miatt van, de úgy... Hát úgy, aztán úgy jöttek ugye a szürke hétköznapok, és hát ez úgy feledésbe merül, de persze az imádságok kapcsán azért előjön. És nekem a Szentlélek, ugye, hogy amikor megtudtam, hogy az Atyának és a Fiúnak ugye a szeretet kapcsolata igazából a Szentlélek, hogy hát ezt úgy még a bérmálás után jóval, jó 10 évvel, akkor azért teljesen máshogy álltam hozzá, sokkal többet kértem, sokkal többet imádkoztam a Szentlélekhez, és nekem ő egy vezető. Tehát ő az, aki vezet az életem során végig folyamatosan, és a sugallatokat is mindent tőle kapok, tőle kérem. A hívek számára, hogy mit jelent a Szentlélek, Diósgyőrben van egy nagyon kedves hölgy, aki nagyon szereti a Szentlelket, és vele szoktam beszélgetni, és mindenféle könyvet szoktunk cserélgetni a Szentlélekről, és szeretek vele ezekről beszélgetni. Nekem úgy van, hogy ezt hallottam már mástól is, hogy az imányban mindig más van a Szent Háromságban előtérben. Vagy az Atya, vagy a Fiú, és vagy a Szentlélek. És hát volt olyan időszak is, amikor a Szentlélek volt, amikor az Atya volt, amikor a Fiú. És hát most ugye a plébániánkon zajlik a Szentlélek szeminárium, amiben Timi is, és én is részt veszünk. És szerintem hát rengeteget ad ez az egész úgymond szeminárium számunkra. Az elmélkedések, a szentírási részek, egyre inkább ismerjük meg Istent és a Szentlelket.
Égi lángod járja át szívem. szám. Bújj fel, küldj el, tölts el, tűzzel. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj. Fölragadj. Fújj fel, küldj el, tölts el, tűzzel. Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj.
Itt hoznám, mielőtt még Timit is kifaggatjuk, Varga László kaposvári püspökatyának az egyik gondolatát, akiről talán tudjuk, hogy tevékenyen részt vesz a karizmatikus mozgalomban is, és minden olyan ima közösségben, ahol az emberek őszintén és szeretettel imádják és dicsőítik az Istent, a következőt mondja. A Szentlélek teljesen ott van bennetek. Rajtatok múlik, hogy felismeritek-e jelenlétét, hogy hisztek-e a jelenlétében, és figyeltek-e az ő szavára. Ha vágyakoztok rá, ha teljes szívvel, lélekkel, minden erőtökkel szeretni akarjátok a jó Istent, akkor ez menni fog, mert ezt akarja a Szent Lélek. Az Úr Jézus pedig mindenben segíteni fog. Milyen szép gondolat ez, és még a lényegét még egyszer elmondom. Tehát, hogyha szeretni akarjátok a jó Istent, akkor ez menni fog, mert ezt akarja a Szent Lélek is. Tehát nagyon-nagyon fontos az, amit hallottunk, hogy felismerjük azt, hogy a Szentlélek képes arra, hogy megváltoztassa az életünket. És akkor most Timihez fordulok, akinek ugye az életében hát sok változás történt, ugye a keresztelkedésével, bérmálkozásával, hiszen ekkor csatlakozott az egyházhoz, és ő ezeket a szentségeket elég intenzív módon egy csomagban kapta, ilyen 3-1 ajándékként, hogy te akkor hogy érted meg ezeknek a szentségeknek a teljességét, például a Szentlélekkel kapcsolatban?
Hát ugye az első áldozás, illetve a keresztelés is első áldozás volt egy évben, és utána én egy évet készültem még a bérmálkozásra. Érdekes volt, mert ugye nekem az egyik legnehezebb, mint szerintem egyébként azoknak is, akik ugye hittan tanulnak, megfogni azt, hogy mi maga ez a Szent Háromság, tehát a Szentléleknek a szerepét, azt értettem, de én inkább ilyen kicsit lefordítva, én mindig azt éreztem, hogy ő egy vezető. Tehát, hogy így az életem során ő vezetni fog engem. És egy kicsit, hát így profánul inkább azt mondanám, mint hogyha a lelki, élő lelki ismeretem lenne. Amikor a bérmálkozás szentségét megkaptam, emlékszem rá, hogy én egy ilyen hihetetlen melegséget éreztem, egy ilyen, tehát volt fizikai tünete is, hogy így mondjam annak, hogy ebben a szentségben részesültem, és utána nagyon sokáig, hát jó pár hónapig én ebből nagyon gazdagon részesültem ebben a, nem örömnek mondanám igazán, mert nem egy érzés volt, hanem egy, nem is tudom kifejezni igazán, tehát egy ilyen nagyon érdekes megtapasztalás, és nagyon-nagyon-nagyon jól tudtunk, úgy látom együttműködni, vagy akkor úgy éreztem, hogy nagyon jól tudok működni így a Jóistennel együtt. És utána jöttek, úgy, mint ahogy Kriszta is mondta, a szürke hétköznapok, és pont a Szentlélek szemináriumon így visszaidéztem, hogy így az elmélkedések során, hogy mi történhetett, hogy miért maradt ez abba ez az intenzív kapcsolat vajon. És hát nyilván az imádságos élet az fontos szerepet játszik abban, hogy sikerül, reméljük, ezt a kapcsolatot helyreállítani. Én mindenképpen erre törekszem, és azon is elmélkedtem sokat, hogy ezért az életem során nagyon jó vezetést kapok mindig. Tehát mindig vissza-vissza pofozgat a helyes útra a Szentlélek, úgy érzem.
Kriszta, te hogyan látod ezt a témát, hogy te például a bérmálásod által mennyivel kerültél közelebb az Istenhez? Mert hiszen addig is jártál templomba, mi változott tulajdonképpen a bérmálásban?
Hát ahogy mondtam is rögtön a legelején, hogy megváltozott az életem, tehát pont ezt beszéltük a barátnőmmel hazafele menet, és hogy világosabban láttam az élet dolgait, sokkal a szentírásra is jobban kinyílt az értelmem, illetve hát így a lelki, tehát a karizmáim is akkor kezdtek el igazából megmutatkozni. Rá egy évre derültek ki dolgok, úgymond, hogy és akkor utána, hát igen.
És ugye a hétköznapi életedben történt-e valamilyen gyakorlati változás? Tudtad-e hordozni ezt magadban? Nem tudom, hogy hány éves voltál, amikor bérmálkoztál utána?
16 éves voltam, amikor bérmálkoztam.
Tehát azt jelenti, hogy még iskolába jártál, hogy történt-e valamilyen gyakorlati változás is az életedben, például hogy a éppen akkor aktuális életállapotodnak megfelelően tanulásban, vagy bármi az ima életedben?
Inkább az ima életben, a tanulásban nem az ugye ment egyenesen. Inkább az ima életem lett intenzívebb, mind akkoriban nagyon, hogy mondjam, nagyon belevetettük magunkat az imádságba, a közösségünkkel, tehát sokkal aktívabb volt, mint manapság a fiatalok sajnos, és nagyon-nagyon sok kegyelmet kaptunk, és egyre inkább kerestük egymás társaságot, tehát a közösséget, és közösségben minél többet imádkoztunk utána, tehát egyre többet imádkoztunk.
És még egy ilyen gyors kérdés elhangzott, ugye az, hogy a egyházközségünkben éppen egy Szentlélek szeminárium zajlik. Így kérlek titeket ebben is egy kicsit, hogy beszéljetek egy-egy mondatot, vagy egy-két mondatot arról, hogy mit jelent nektek ez a Szentlélek szeminárium tulajdonképpen. Miért fontos számotokra az, hogy részt vegyetek ezen a Szentlélek szemináriumon, miért tartotok ki ezen az úton, hiszen azért, akik esetleg nem tudják, a Szentlélek szeminárium az egy 9 hetes lelki gyakorlat. Ez azt jelenti, hogy azok az emberek, akik elindulnak ezen az úton, 9 hétre elkötelezik magukat, hogy nap mint nap, több mint fél órát rászánnak az imádságra, kérik a Szent Lelket 9 héten keresztül, hogy alakítsa és formálja át őket belsőleg. Miért fontos nektek ezen részt venni, és hogyan éritek meg most már, hogyha jól tudom, akkor a 6. hét zajlik, és hogyan látjátok, hogy mi történik bennetek a Szentlélek hatására?
Amikor elkezdtem, én azzal a céllal kezdtem el, vagyis az van bennem, meg mindig is az volt bennem, hogy minél közelebb kerülni Istenhez, és hogy a mennyországba kerülni, de hogy én egyenesen oda szeretnék kerülni. Tehát nem szeretnék a tisztítótűzbe és egyéb helyeket megjárni. És tudom azt, hogy nekem nagyon sok olyan lelki sérülésem van gyerekkoromból, ebből szeretnék meggyógyulni, és hogyha ez sikerül, akkor én egyre közelebb kerültek, és egyre jobban be tudom fogadni Jézust a szívembe. És ezért is mentem többek között, tehát elvárásom nem volt, csak úgy éreztem, ez egy lehetőség Isten részéről, hogy én megnyíljak, és hogy ő engem meggyógyítson. És ez el is indult ez a folyamat, és nagyon-nagyon sok változást tapasztalok magamon, meg kapok külső visszajelzéseket is, amin úgy csodálkozom, mert annyira mélyen és annyira belül van ez az egész dolog, hogy egy furcsa, hogy ezt észreveszik mások, és ez érdekes számomra. Ez egy nagyon nagy ajándék, meg tényleg kegyelem, hogy minden nap egyre inkább mélyülhet a kapcsolatom a Jóistennel, és hogy egyre inkább érezhetem a Szentléleknek a vezetését, és láthatom az életemben. Tehát ez egy csodálatos dolog, és ez szinte egy gyors lift, úgymond Istenhez, ez a Szentlélek szeminárium, és azért, hogy tényleg befogadjuk, és ez a személyes kapcsolatunk minél jobb legyen.
Timi, te hogy éled meg, hogy például, amikor hazamész szombat esténként a Szentlélek szemináriumban, és kérdezik otthon, hogy a gyerekek vagy a férjed, hogy mit csináltok ti tulajdonképpen ott, akkor hogy meséled nekik, milyen élményt tudsz átadni erről a néhány óráról, amit szombatonként ott töltöttek a plébánián?
Hát egyrészt látják rajtam azért, hogy én nagyon-nagyon fel tudok töltődni. Tehát nagyon sokat ad az, hogy egyrészt ugye én azért is jelentkeztem, mert úgy éreztem, hogy van bőven mit javítanom az Isten kapcsolaton, amit én próbáltam ugye visszapofozgatni az eredeti helyzetbe, de óriási segítség. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt maga az előadások, az elmélkedések otthon, az, hogy az imádkozásnak van azért egy bizonyos formája, amit ugye betartunk, vagy nem kötött formában, de azért ott van, hogy mi az, amiről elmélkedhetünk. Nekem nagy segítség. És a család ezt mondjuk olyan szempontból veszi észre rajtam, hogy nyilván megkérdezik, hogy miről is volt szó, tehát azért beszélgetünk mi erről otthon, és remélem, hogy azért bennük is elindít valamit, főleg ugye a két nagyobb gyermekben. Ugye nekem most pont a legidősebb fiam, ő most bérmálkozott, nem olyan régen, úgyhogy ő még közvetlenebbül érti azt, hogy mi is zajlik most bennem.
És érdekes, hogy ezt így említetted. Látsz rajta például valami változást a bérmálás óta?
Egy kicsit lenyugodott, én azt látom. Azért ő abban a korban van, amikor ilyen nagyon megmondóak, nagyon ragaszkodnak a saját igazukhoz, nehéz velük elfogadtatni másoknak a véleményét, vagy a maguk, hogy magukénak érezzék. És úgy látom, hogy befogadóbb lett sokkal. Túl azon nyilván, hogy a mindennapi küzdelmei megvannak neki is minden téren, de én ezt látom rajta. Egy kicsit elfogadóbb lett.
Talán a kedves hallgatóknak is vigasztaló lehet ez, hogy a Szentlélek akár segít, tehát ne ijedjünk meg tőle, meg a gyerekeinket is ne tartsuk vissza a bérmálástól, hiszen akár lenyugvást, akár megnyugvást, akár az értelemnek a megnyílását, akár egy új utat, sok mindent adhat a bérmálás. És most az elmúlt hétvégén mi is itt Miskolcon bérmálásokon vehettünk részt, hiszen érsek úr itt a Mindszenti templomban, aztán délután a Selyemréti templomban bérmált, és ott elhangzott egy érdekes mondat a prédikációban, ami szerintem nagyon bátorító volt érsek úr részéről. Azt mondta, hogy a Szentlélek hatékony, vagyis hat az emberre, mondta, hogy még azokra is, akik amúgy nem jönnek lázba túlságosan tőle, hiszen mondta, hogy lehet, hogy valaki úgy jön bérmálkozni, hogy a család kérte őt rá, valaki kedvéért, vagy a kortársaival, hát már ő is végigcsinálja, túl nagy lelkesedés nincs benne, és azt mondta érsek úr, hogy legyünk nyugodtak, a Szentlélek, a harmadik isteni személy akkor is hat, ha valakit éppen nem hoz tűzbe maga a gondolat, hogy ő megbérmálkozik. Tehát lehet, hogy először nincs kedve, de a Szentlélek hatással van az emberre, és ezt ne felejtsük el, hogyha hívjuk, ha kérjük, a Szentlélek hat ránk. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megtapasztaljuk az ima életünkben, hogy a Szentlélek hat ránk. Most itt a Szentlélekről való elmélkedésünket szeretném lezárni egy imádsággal és egy énekkel, ahol a Szent Lelket kérhetjük, a Szent Lelket hívhatjuk, hogy jöjjön a mi segítségünkre. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen. Küldd el, Uram, Szent Lelkedet, a bölcsesség lelkét. Oly nagy vagy, Uram, oly távolinak tűnik a te világod, néha riaszt a fölséged, oly idegennek látszik gondolataid útja és járása, oly nehéznek tűnik kegyelmed, felfogása és hordozása, szolgálata. Ajándékozz meg minket a bölcsesség szent ajándékával. Tedd ízessé számomra a világodat, hozd közelebb azt, ami távoli, otthonivá az idegent, természetessé a természet fölöttit. Ahogy nem kell magunkon erőszakot venni, ha jól ismert, ízletes étel áll előttünk, ilyen jól ismert valósággá légy számunkra, Uram. Vedd el szeretetem fáradtságát, áldozatom és helytállásom kikényszerített voltát, a mindennaposság és a szokások közönyét, elmém elnyedő hangulatát, a kötelességszerűség és becsületes helytállás komorságát, add bőséggel, Uram, a bölcsesség lelkét. Adja Isten, hogy mindannyian megkapjuk a bölcsességet, mindannyian megkapjuk a szent lelket, és imádkozzunk buzgón, hogy betöltse minket is az Isten lelke, hogy szabadon, örömmel és szeretettel tudjuk dicsőíteni az Istent. És most egy szép szentlélekhívó énekkel imádkozzunk tovább, és kérjük a jó Isten kegyelmét. Mindenkinek áldott készülődést kívánunk pünkösd ünnepére. Ne feledjük el elvégezni a szentgyónásunkat, hiszen a húsvéti szentgyónásoknak az utolsó időszaka ez, hiszen 50 nap áll rendelkezésünkre, hogy a húsvéti szentgyónásainkat elvégezzük. Készüljünk megtisztult lélekkel erre a nagy ünnepre. Menjünk el, hogyha tudunk szentmisére, ha pedig otthon vagyunk, és nem tudunk már elmenni szentmisére, vagy nincs lehetőségünk, akkor igyekezzünk a rádión, a tévén vagy az interneten keresztül bekapcsolódni az ünnepbe, és legyen valódi ünnep ez a hétvége, virasztással, imádsággal, bibliaolvasással, böjtöléssel készüljünk a lélek kiáradására, hogy bennünket is átalakítson az éltető lélek. Mindenkinek áldott szép ünnepet kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Miskolci Szimfonikus Zenekar 2024-2025-ös évadát értékeljük, és az új évad terveiről is beszélgetünk. Ezt követően Nagy Natália színművésznőt kérdezzük az általa írt mesekönyvekről. Végül pedig az idei 45. Kaláka Fesztivál programjait ismerhetik meg. Rövid ajánlunkban most Szászné Pónus Krisztina, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezetője beszél.
Egy nagyon sikeres évadot zártunk, azt lehet mondani, hogy ez volt az első teljes évad, amit Török Levente, a zenekar fiatal új művészeti vezetője szerkesztett. Én amit vártam tőle, hogy egy kis fiatalos lendületet vigyen az együttesben, az úgy gondolom, hogy azt maximálisan megvalósította és teljesítette. Nagyon szép hangversenyek vannak mögöttünk. Kiemelném a évad záró bérletes hangversenyünket, aminek ismétlő koncerte volt Budapest az Olasz Intézetbe, ezt az Olasz Kulturális Intézetnek a támogatásával és segítségével sikerült megvalósítanunk. A két olasz vendégművészünk volt, Rico Sacani, aki egyébként sokáig dolgozott Budapesten az Operaházban, mint első vendégkarmester, illetve több zenekarnál is megfordult, valamint igazán kiemelkedő művész vendégünk volt a hegedű szólistánk, aki Francesco De Angelis, aki a Milánói Scalának a koncertmestere.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a kora esti hírmondót, valamint regionális sporthíreket hallanak. Majd 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődik a Múltunk pillérei, melynek mai adásában a Trianonhoz vezető útról, külső és belső okokról, következményekről beszélgetünk dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem új és jelenkori történeti tanszékének egyetemi docensével.
Meg kell különböztetni egyrészt külső és belső okokat, másrészt pedig időben közelebbi és távolabbi tényezőket is, amelyek a trianoni békeszerződés aláírásához vezettek. Hogyha a külső és a belső okokat nézzük, akkor mindenképpen az első világháború következményeként tekinthető ez a trianoni béke, és ilyen szempontból beleilleszkedik az első világháborút lezáró békerendszer más ilyen jellegű szerződései közé. A belső okok pedig a sok nemzetiségi Magyarország feszült helyzetéből, társadalmi és etnikai feszültségeiből következnek.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Gyújtson lelketekben világosságot Krisztus, hogy megértsétek, milyen reménységre hívott meg benneteket, és milyen gazdag a szentek fönséges öröksége. Olvasom az efezusiaknak írt levélben. Köztudott, hogy keresztény életünket hitből fakadó életnek nevezzük. Azt is tudjuk, hogy ezt az életet át kell hatnia a szeretetnek. Arra azonban már ritkán gondolunk, hogy ennek a keresztény életnek lényeges vonása és jellemzője voltaképpen a remény. Krisztus arra a reményre hívott meg bennünket, amely a szentek gazdag és fenséges öröksége az isteni lét teljességében való részesedés által. A mennyország nem a gyönyörűség mozdulatlansága, hanem a beteljesült élet boldogsága. Mi a legnagyobb nyomorúság? A betegség, mondja az egyik. Az öregség, kiáltja a másik. De a harmadiknak volt igaza, a legnagyobb nyomorúság az, ha már csak a halál áll előttünk, mögöttünk pedig elfecsérelt életünk néz ránk riadtan. Uram Jézusom! Ha rád tekintek, bizalom tölti el szívemet. Ügyem védője vagy, mert kiengesztelsz Istennel, emberrel. Oly szépen és reményteljesen indultam el veled. Ugye nem engedett, hogy elrontsam kapcsolatunkat. Szereteted van olyan erős, hogy legyőzze gyengeségemet. Lehetséges lenne, hogy hiába haltál meg értem. Reményem és életem vagy. Ellenségeim közepette is érzem győzelmedet felettem. Te légy örök életem boldogsága.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnap, napi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak.